Mennyi atyán, köszönjük, hogy itt lehetünk veled most. Köszönjük, Uram, hogy itt van a te lelked, ami szívünkben, Isten, a Isten jelenléte van az életünkben. Köszönjük, Uram, hogy meg akarsz ma is érinteni minket, Uram. Imádkozom, hogy ahogy a Galata levelet tanulmányozunk, hogy már itt vagyunk a finishben, Uram. Kérlek, hogy formáld a szívünket át ezzel az üzenettel. És Uram, ennek a levélnek az volt az üzenete nekünk, hogy lehetünk szabadok, Krisztus, te benned. Megszabadítottál a testiességből, a törvény alól, a hamis tanításokból kijöhetünk, a hamis tanítók szorongatásából kijöhetünk, Uram, és élhetünk szabadon arra, amire megváltottál. És Uram, én hiszem, hogy mindannyiunk tud növekedni ebben. Hogy még egy nagyobb megélése lehet annak a szabadságnak, ami benned van Krisztus számunkra. És imádkozom, hogy mindannyiunkat kihívás elé állítson ez a levél, ez az üzenet, Uram. Uram, mi nem kötelességekből szeretnénk élni az életünket, hanem szerelem kapcsolatban szeretnénk lenni veled, hogy válaszoljon a szívünk arra a szeretetre, ami tőled árad felénk. És hogy élvezzük azt, amire hívtál, Uram. Látjuk, hogy a keresztény életben vannak nehézségek is, Uram. Sokszor megpróbálsz, Uram, vagy megélünk lelki harcot, Uram, de úgy látom, hogy az örömödet, ami bennünk van, ezt nem írja felül, Uram, mi szeretnénk ebben az örömben élni, abban a békességben, ami Krisztusban van számunkra. Mind a kettő értelmen felül való, úgy mondja az igéd, a békességed is, az örömöd is. Uram, hogyha van tesóma közöttünk, akinek a körülményei nem adnak okot a békességre, sem az örömre, Uram, imádkozom, hogy ma értelmen felül való békességben is örömben legyen, ami tőled van, Uram, és abban a szabadságban legyen, ami tanulunk tőled, Krisztus. De mindannyiunkra kérem ezt, Uram. Hadd legyen bennünk ez a túlcsorduló öröm, a szelídség, önmegtartóztatás, jóság, türelem. Uram, a lélek gyümölcsei. Ahogy lélekben járjunk, hadd teremjük ezeket, Krisztus. A te nevedben kérem. Ámen. Galata 6. Ugye ez a levél három részre osztható, ahogy beszéltünk róla. Az első két fejezet volt az első rész, ahol Pál arról írt, hogy hogyan tapasztalta meg személyesen a kegyelmet. Ugye leírja nekünk a megtérését, leírja azt, hogy hogyan szolgált Isten kegyelmével. A második részben Pál, ez a harmadik és negyedik fejezet, arról írt, hogy hogyan támasztja alá teológiailag az ige alapján azt a kegyelmet, azt a szabadságot, amiben hivattunk. Beszélt Ábrahámról, beszélt a szövetségekről, Hágár és Sára féle szövetségről, olvasd el, vagy hallgass majd meg a tanítást. És most a harmadik részben vagyunk, ahol Pál arról beszél, ez az ötödik, hatodik fejezet, hogy hogyan éljük meg praktikusan ezt a kegyelmet. Lefordítja ezt a mindennapi élet nyelvére. És itt szeretnénk tovább menni, a kulcsigeversünk az egész könyvre tekintve az ötödik fejezet első verse volt. Az így hangzik, Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába vonni. Fogni, bocsánat. Különbség van a törvényeskedés és a kegyelemben való élet között. Az egyik rabság, a másik szabadság. Krisztus szabadságba hívott el minket. A múlt héten megnéztük azt az ötödik fejezetben, hogy hogyan hívott minket Isten a lélekben járásra. Emlékeztek, beszéltünk róla, hogy lehet olyasfajta kereszténységet is élni, hogy állandóan a testünkkel hadakozunk. A testünkben van egy kívánság, ami állandóan bűnre akar vinni minket, és van, aki úgy éli az életét, hogy állandóan ezzel a kívánsággal harcol. Én is így éltem sokáig a keresztény életemet, próbáltam ellenállni mindennek, amit a testem diktál, de ettől van egy jobb élet, van egy mélyebb, egy tartalmasabb, egy győztes keresztény élet, és ebbe hív minket Pál. Azt mondja, hogy úgy állsz ellen a testnek, hogyha a lélekben jársz. Úgy szorítod ki magadból a testet, hogy a lélek van a helyén. Vagy az egyiket csinálod, vagy a másikat. Ugye ezt láttuk, ha én testben járok, akkor nem teljesítem a lélek akaratát. De ha a lélekben járok, akkor nem teljesítem a test akaratát. Ezáltal a kereszténysége nem egy kínszenvedés, hanem egy szabadság. Nem állandóan a vágyaim ellen megyek, hogy bárpedig a testem ezt akarja, a szívem erre vágyik, hanem egyszerűen a lélek erejéből élem az életemet. Sokkal jobb, sokkal izgalmasabb és szabadabb élet. Remélem ebben élsz. Ha nem, akkor figyelj, tartsd a radarokat nyitva, erről szól ma is a rész, és nagyon gyakorlati, igyekszem megtartani az igét nagyon gyakorlatilag, ahogy az is. A törvény alatt élők, tudjátok, hogyan élik a kereszténységüket? Olvasd el a 26. verset, az 5. fejezetből. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Így fejezte be az 5. fejezetet itt Pál. Egyébként a fejezeteket nem Pál írta oda, ezt később írták hozzá. Aki törvényben jár, az becsvágyó, irigykedő és egymást ingerlő. Ha én testben vagyok, Sári látja ezt az oldalamat is, itt jól elrejtem előletek, de ha testben vagyok, akkor én nagyon idegesítő ember vagyok. Akkor ingerlek másokat, akkor nem építek másokat, hanem versengek másokkal. Egy versengés van az életemben akkor, de még a lelki dolgokban is. Akkor féltékeny vagyok másokra, akkor le akarok nyomni valaki mást. Akkor becsvágyó vagyok, irigykedő, ingerlő. Ez a testnek a gyümölcse. Emlékeztek, erről beszéltünk, hogy milyen gyümölcsei vannak a testnek. Olvasd el az 5. fejezetben, egy hosszú lista, és még csak nem is teljes. Írja Pál, hogy még vannak egyebek is. A törvényeskedő embernek ilyenek az emberi kapcsolatai. Állandóan becsvágyó, ingerlő, irigykedő másokra állandóan versengeni akar. A törvényeskedő embernek a kereszténysége verseny. Na jó, Tamás, de hát Pál is mondja, hogy egy versenypályán vagyunk, és versengyünk. Ugye, nem? Ezt ő mondja, hogy ilyen a keresztény futás. Na jó, de nem egymással versenyzünk. Nem az a cél, hogy én legyőzzelek téged, hanem hogy én elnyerjem azt a koszorút, amit Krisztus nekem tett félre. Hogy úgy fussak, hogy nem hozok szégyent az ő nevére, és befejezem ezt a futást. Én nekem nem téged kell legyőznelek. Nem erről szól az én futásom, hanem hogy megtartom azt a hitet, amit Krisztus rám bízott. Ettől sokkal jobb élet a lélekben való élet. Mert a lélekben való élet a szeretetről szól. A lélek gyümölcse szeretet. Öröm, békesség, jóság, szelítség, hűség, önmegtartóztatás. Ilyenek ellen nincs törvény. Amikor a lélekben élsz, akkor nem azon gondolkozol, hogy ez most szabad-e vagy nem. Hű, mit mondott erről Krisztus? Hanem a lélek indít dolgokra, és szeretet fog kijönni belőled. Van határa annak, hogy mennyire szeretsz valakit? Hogy mennyire örülhetsz? Mennyire lehet szelíd? Jaj, Tamás, a törvény azt mondja, hogy a szelídségből már csak ennyi. Nincs ilyen törvény, nincs a szelídség, az öröm, a szeretet ellen törvény. A hatodik fejezet azzal kezd el foglalkozni, hogy az az ember, aki lélekben jár, és az az ember, aki testben jár, az hogyan éli meg az emberi kapcsolatait. Mert az az ember, aki törvényben jár, aki törvényeskedik, törvénykező, a legnagyobb pusztítást tudjátok, hol viszi véghez? Ott, ahogyan viszonyul a testvéreihez, amikor azok elesnek. Ott vannak a legnagyobb károk. Ahogy egy törvénykező ember viszonyul egy másikhoz, amikor az elesik. Nézzétek meg az első verset. Testvéreim, ha valaki tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. Ti, akik lelki emberek vagytok, mondja Pál, ti, akik a lélek dolgaiba jártok, nem szuper lelkiek, hanem egyszerűen a lélek dolgaiban élnek, ha látok valaki mást, aki testben van, bűnben van, akkor szelíd lélekkel igazítsátok helyre, mondja Pál. Ne versengj vele, ne irigykedj, ne ingereld. Ha valaki gyengélkedik, akkor ne örülj neki. Az az ember, aki törvényeskedik, aki farizeus, az örül annak, hogyha másik elesik. Tudjátok miért? Mert az őt jobb színben tünteti fel. Hogy viszonyulsz egy testvéredhez, hogyha elesik? Vagy ha látod, hogy gyengélkedik? Innen nagyon könnyű látni, hogy én testben járok-e, vagy lélekben. Amikor testben járunk, valaki elesik, akkor van bennünk valami perverz módon egy öröm, ami örül neki. Hát nézd, milyen béna. Én nem vagyok ilyen béna. És ez jobb színben tüntet fel minket, mint hogyha valaki elesne, és mi még rá is állunk. Hogy látod, ez engem felemel. Tudom, magasabb leszek, jobb színben tűnök fel. De Pál azt mondja, hogy ti, aki lelkiek vagytok, és tetten értek valakit, aki bűnben jár, hát igazítsátok helyre szelíd lélekkel. Egy farizeus, amikor valaki elesik, akkor nem sajnálja, nem érez vele együtt. Emlékeztek a irgalmas samaritánus történetére? Ott volt egy embert, akit összevertek. És jött arra egy farizeus, egy pap, majd jött egy törvénytudó, egy profi törvénykező, egy lévita, és jól kikerülték azt az embert. De jó, hogy én nem vagyok olyan. És jött egy samaritánus, aki lehajolt, és szelíden helyreigazította, bekente a sebeit, és helyre rakta azt az embert, segített neki újra lábra állni. Ott van a parázna nő története a Bibliában. Emlékeztek erre, amikor tetten érnek egy nőt házasságtörésen, és farizeusok, a törvénykező emberek nagy örömmel viszik ezt a nőt Jézus elé. Szinte alig várják, hogy mit fog Jézus szólni hozzá. Nincs bennük semmi részvét, nincs bennük semmi szánalom, hogy ez a bűn megtörtént. Ők végre elkapjuk Jézust. Oda viszik ezt az asszonyt, és mondják Jézusnak, hogy na, a törvény szerint meg kéne ölni, ez bűnös, és ott vannak a kövek a kezükben, alig várják. Ilyen az ítélkező ember, ilyen az az ember, aki törvényben jár, alig várja, hogy ezt a követ eldobhassa. És nincs benne részvét az iránt, aki elesik, hanem valami módon még örül is neki. És Jézus azt válaszolta nekik, emlékeztek, hogy az vesse rá az első követ, aki közületek bűntelen, aki ebben a bűnben nem esett el. Na, dobjátok. És egyenként elmentek, az idősebbtől kezdve a fiatalokig. A Lukács 18-ban van egy másik történet, odalapozok, Lukács 18, 9. vers. Egy farizeusról és egy vámszedőről szóló történet ez. Így hangzik. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, ez a témánk, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik egy igaz, farizeus, igaz. A másik pedig egy bűnös ember. Egy vámszedő. A vámszedőket nem szerették akkor, ma se szeretik az, aki beszedi az adót, akkor se szerették, de végképp ők egy korrupt emberek voltak, beszedték az adót, és egy csomót azon felül beszedtek, hogy megtartsák maguknak. Ment egy igaz ember, és ment egy bűnös ember, és mind a ketten imádkozni mentek. De a farizeus megállt Isten előtt, és így imádkozott. Uram, Isten, eddig tartott az imája, amit Istennek szánt, a többi onnantól magáról szólt. Hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint ez az ember. Isten meg se hallotta ezt az imádságot, mert nem is neki címezték. Ez az ember magához imádkozott, de amikor oda ment a vámszedő, így imádkozott. A vámszedő pedig távol állva még szemét se akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. És Jézus hozzáteszi, hogy az egyikük megigazulva ment el onnan. Aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. A farizeus ember úgy éli a kapcsolatait, aki törvényben jár, úgy éli a kapcsolatait, hogy nincs benne szeretet. Nem szereti az embereket, nem irgalmas velük. És tudjátok, mit mondott erről Pál? Hogyha nincs bennem szeretet, akkor mi vagyok? Nulla. Ha nincs bennem szeretet, akkor egy nagy nulla vagyok. Ti, akik lelkiek vagytok, mondja Pál, ha láttok valakit, aki gyengélkedik, aki elesik, akkor szelíden, szeretettel állítsatok helyre. Krisztus is ezt csinálta. Ő állandóan a bűnösökkel volt, de nem azért, hogy bátorítsa őket a bűnükben, hanem hogy helyreállítsa őket a bűnükből, hogy hirdesse a bűneik bocsánatát. És a bűnösök nem voltak zavarba Jézus előtt. Megmerték vallani a bűneit neki. Asszony, hol vannak a te vádlóid? Sehol, Uram. Akkor menj el, és ne védkezz többé. Ez az asszony helyre állt. és nem kellett a köveket eldobni hozzá. Nem kellett a törvényt hirdetni. Ne örülj annak, hogyha valaki elbukik. Van bennünk egy ilyen tendencia, amikor valakiről tudjuk, hogy elesett, vagy gyengélkedik, akkor oda megyünk egy másikhoz, és azt mondjuk, hogy te hallottad, hogy mi történt? Nem hallottad? Na, hadd mondjam el. Á, nem is mondom el, csak imádkozzunk együtt. De tulajdonképpen belül alig van bennünk egy vágy, hogy elmondjuk. Mert ha más rosszabbul van, attól mi jobban tűnünk fel, jobbnak tűnünk, szentebbnek. Van erről egy történet a Bibliában, nem olyan rég beszéltünk erről csütörtökön. Noé fiainak története. Noé az özönvíz után eléggé elrontotta a dolgokat. Szőlőt ültetett, meg volt a termés, megitta, lerészegedett, és a saját sátrában feküdt mesztelenül. És bement hozzá az egyik fia, Hám. Meglátta az apja mesztelenségét, a szégyenét, és utána kijött. Képzeljétek, mit láttam? Mondja a testvéreinek. Apánk tajt részegen fekszik a sátorban. Hát, ezt látnotok kell. Hallottátok, mi történt? És nem leplezte az ő apja bűneit, hanem kiteregette. Ellenben, amikor a másik két fiú, Sém és Jafet hallott, hogy mi történt, ők fogtak egy lepedőt, kifeszítették, és háttal állva bementek a sátorba. És eltakarták az apjuk bűnét. Letakarták az apjukat, amikor ott feküdt így. Ők maguk se akartak odanézni, és azt se akarták, hogy más lássa. Elbántak vele, ellepleszték ezt. Miért van ez így? Azért, mert a szeretet az sok bűnt elfedez. Erre a fajta életre hív minket Krisztus. Hogy a szeretetünk mások bűnét elfedezze. Nem kiteregesse, hogy te hallottad? Mit hallottam erről a másik emberről? Hogy lehet ilyen béna? Hanem, Uram, én megtudtam erről. Uram, eléd viszem. Erősíts meg ezt az embert. Vagy odamész hozzá, hogy gyere, imádkozzunk együtt. Nem beszél róla másiknak, hanem helyreigazítja szelíd lélekkel. Ma Pál nektek egy választási lehetőséget kínál. Választhattok. Ha lelki vagy, akkor eltakarod más emberek bűneit. Helyreigazítod szelíd lélekkel. Tudjátok, szó szerint azt jelenti ez, mint amikor eltörik egy csont. Akkor az orvos azt visszailleszti. Helyre rakja azt a csontot, hogy legyen lehetősége egybefornia. Illesszétek helyre, mondja Pál, az így eltört csontokat. Azt mondja az ige rólunk, hogy mi egy test vagyunk Krisztusban. Külön-külön Krisztusnak a tagjai. Hogyha valamelyik tagod eltörik, én megvágtam az ujjamat, nem törtem el még soha egyetlen csontomat se, szóval ezt az élményt nem éltem át, nem is kívánom. De elvágtam az ujjamat tegnap, és nagyon vigyázok, hogy be ne üssem valahova, mert ha beütöm, nagyon fáj, és az egész testem érzi. De ugyanígy működik egy eltört csont is, hogy arra nagyon kell vigyázni, és az egész test szinte odafigyel arra az eltört tagra. Óvja, hogy helyreállás legyen abban a csontban. Hogyha eltöröd egy csontod, nem arra vágysz, hogy az orvos szelíd legyen veled? Gyengéd, haj uram, csak finoman tedd vissza azt a csontot. Nem valami brutális orvoshoz akarsz menni, hanem valaki, aki szelíden visszateszi, helyreigazítja. Igaz? Ti, akik lelkiek vagytok, igazítsátok helyre azt, ami eltört, szelíden, hogy legyen helyreállás. Ha Isten szeretete ott van benned, lelki emberként jársz, akkor együtt érzel azzal, aki elesett, és az lesz a vágyad, hogy helyreálljon. Ez Isten vágya. Ha én testben vagyok, akkor mások hibájával foglalkozom. Azt figyelem, hogy mások hogyan bukdácsolnak, hogy milyen bénák. De ha én lélekben járok, akkor elfedem másoknak a vétkeit. Azt mondja még ez a vers, majd kicsit gyorsabban megyünk, csak itt olyan fontos üzenet van. De ezért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. De ezért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. Te, aki másokat hibáztatsz, nagyon vigyázz, hogy mit csinálsz, mert amiben hibát találsz másban, abban fogsz te is elbukni. Ez biztos. Vigyázz! Viszont a lelki ember az felismeri, a másikat látva, a másik gyengeségét, bukdácsolását látva, hogy ugyanaz a potenciál van benne is, mint amit lát a másikban, hogy ő is mindent el tudna rontani. Ugyanúgy. Én nem vagyok semmivel szentebb, mint a másik. Isten ereje az, ami bizonyos helyzetekben megtart. Én nem magamat emelhetem fölé. Semmi okom nincs rá. Ugyanaz a potenciál van bennem minden gonoszságra, amit a másikban látok. Én ezt meg szeretném tanulni, hogy nem farizeus legyek akkor, amikor valakit látok elesni, hanem egy ember, aki szelíden helyre tud állítani mást. Azt mondja az 1 Korintus 10.12, hogy ti, akik álltok, vigyázzatok, hogy el ne essetek. A célunk az, hogy a másik szemét helyreállítsuk. De ha bennem törvénykezés van, akkor én versengeni fogok. Akkor az lesz a célom, hogy a másik minél lejjebb menjen. De ha én a lélek szerint járok, akkor szeretet lesz bennem. Azt mondta Jézus a Máté 18-ban, tanította tanítványait, hogy hogyan reagáljanak arra, amikor bűnt látnak. Én nem azt mondom, és Pál se azt mondja, hogy ha látsz valakit, hogy vétkezik, akkor hagyd úgy. Hát hiszen kegyelem van. Nem ezt mondja a Biblia. Azt mondja a Máté 18, oda is lapozok nektek, Máté 18-15. Ez a zene, ez kintről jön? Ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted őt. Ha látsz, hogy valaki vétkezik ellened, akkor menj oda hozzá. Ne mondd el másnak, ne kürtöld szét, ne írd meg a helyi újságban, hanem menj oda hozzá, és beszéld meg vele. Ha odamész szelíden az igazságot szólva, lehet, hogy megnyered, hallgat rád, és helyreállítottad. Ez a cél itt is. A helyreállítás. Azt mondja tovább, hogyha nem hallgat rád, akkor ketten menjetek oda. Hogyha még mindig nem hallgat rád, na jó, akkor beszélhetsz róla a gyülekezet előtt, de mindig az a cél, hogy helyreállítsd, hogy helyreállás legyen, ha másikban megtérés legyen, és ha nem tér meg, akkor tegyétek ki a gyülekezetből. De még Pál azt is mondja, hogy ez is azért van, hogy a teste elpusztuljon, de a lelke üdvösséget nyerjen. Volt egy ilyen történet Korintusban, amikor egy ifjú az édesapja második feleségével lépett kapcsolatba. És Pál mondja, hogy ti megtűritek ezt? Ez nem helyes. Tegyétek ki az ilyen szemét a gyülekezetből. És kitették, és képzeljétek, ez az ember megtért. És amikor visszatért, akkor mondta neki Pál, hogy fogadjátok szeretettel vissza. Erősítsétek meg a szereteteket felé, hogy nehogy keserű, szomorú legyen ez az ember, hanem lássa a helyreállást. Így folytatja a Galata levélben Pál. Egymás terét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jó lehet semmi, megcsalja önmagát. Ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jó lehet semmi, megcsalja önmagát. Töltsétek be Krisztus törvényét. Tamás, hát pont most beszéltél róla, hogy nincs törvény. Mi ez a Krisztus törvénye? Mit mondott Krisztus, hogy miről szól a törvény? Szeresd az Urat teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből. És szeress fele barátodat, mint önmagad. Krisztus törvénye a szeretetről szól. Így fogjátok betölteni Krisztus törvényét. Hogyan? Hogy egymás terhét hordozzátok. Ha valaki farizeus, akkor nem hordozza senki más terhét, mert azt gondolja, hogy hát én szent vagyok. Én sokkal jobb vagyok, mint ők. Nem nyúlok az ő dolgaikhoz. Még hogy lealacsonyodjam hozzájuk. De újra ott van az irgalmas szamaritánus története. Ő látott egy összevert embert az út szélén, akit cserben hagytak, és lehajolt hozzá, és helyreállította. Ez az a szelíd lélek, amire hív Krisztus. A helyreállító lélek. És azt mondja utána, hogy ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jó lehet semmi, megcsalja önmagát. Figyeljetek rám, én senkit nem akarok megsérteni most. Ha valaki azt gondolja magáról, hogy valaki, vagy ő valami nagynak gondolja magát, azt mondja az ige, holott senki, semmi. Itt nem azt mondja az ige, hogy esetleg vannak senkik, semmik közöttünk, nem. Mi mindazok vagyunk. Csak valaki közülünk azt gondolja, hogy na, ő valaki. Hogy ő valami. Holott semmi, senki. Van olyan dolgunk, ami tőlünk van, amire büszkék lehetünk? ami miatt én lenézhetek valaki mást, Uram, tartsd ezt tőlem távol, én nem akarok farizeus lenni. Tudod, mennyire fontos vagy? Van egy szemléltető példa, menj haza, fogj egy pohár vizet, dugd bele az ujjadat, vagy húzd ki gyorsan, és nézd meg, hogy mennyi ideig lesz luk az ujjad helyén. Na, annyira vagy fontos. Ilyen gyorsan tud Isten helyettesíteni téged. Gyors legyél, különben nem látod. Isten bármikor tudna hozni valaki mást. Ez a szolgálat rajta már. Ha Isten elvisz innen, vagy meghalok holnap, Isten hoz valaki mást. Tud még egy beszélő szamarat ideállítani. Előttem is volt élet. Előttem is jól ment Isten munkája. És utánam is fog. Mi nem vagyunk nagy szám. Az élet nem rólunk szól. De az a tendenciánk, hogy valamiért azt gondoljuk magunkról, hogy mi olyan valakik vagyunk. Helyettesíthetetlenek. Ha innen eltávozol, innen kikerülsz, meglepődnél, hogy milyen gyorsan megy az élet tovább nélküled. Ha úgy élsz, hogy magadat felmagasztalod, akkor megtéveszted önmagad, írja itt Pál. És így folytatja a 4. versben. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Te csak a maga tetteivel foglalkozz, írja itt Pál. Nem másoknak a tetteit, szívét vizsgáld. Azt tedd, ami rád bizatott. Tedd a feladatod. Mi az, amit Isten neked adott oda, hogy te legyél benne, te legyél érte felelős? A feleséged, a gyerekeid, a szolgálatban egy terület, a munkád. Azt csináld jól. És ne arról szóljon az életed, hogy másokat analizálsz, hogy másokat bírálgatsz, hogy lehet, hogy ő nem csinálja jól a dolgát. Erre mondta Jézus, hogy ha más szeméből ki akarod venni a szálkát, előbb vedd ki a saját szemedből a gerendát. Foglalkozz a magad területével. Ha azt jól csinálod, de majd mondhatod a másiknak. Csak az az érdekes, hogy ha majd jól csinálod a magadét, akkor nem akarod majd mondani a másiknak, hanem imádkozol majd érte. Vagy látod, hogy Uram, mennyire nem csinálom jól azt, amit rám bíztál. Uram, irgalomra van szükségem. És lesz irgalmad másfelé is. Így folytatja Pál 5. vers, mert mindenki a maga terhét hordozza. Hoppá! Ez pont ellentmond a 2. versnek. Azt mondja ott, hogy egymás terhét hordozzátok, mert mindenki a maga terhét hordozza. Találtunk egy ellentmondást. Nem, nincs semmi ellentmondás, csak látnunk kéne a görögöt. Ez két különböző szó, amit Pál használ. Az egyik egy bizonyos teherről beszél, az másik meg egy másik bizonyos teherről beszél. Az első, ami a 2. igeversben van, ez a barosz szó, amit a teherre használ itt Pál. Ez egy olyan teher, ami sebesülésből fakad. Valaki megsebesült, valaki súlyos terhek alá került. Hirtelen nagy teher került az életére. És azt mondja, hogy hordozzátok így egymás terhét. Hogyha valakit a bűn leterhel, valakit a bűn megver, valakit lenyom, hát akkor segítsetek egymásnak. Hordozzátok egymás terhét, mondja Pál. Mint az irgalmas samaritánus, lehajolhatunk egymáshoz, hogy látom, tesó, hogy elbuktál ebben, hadd segítsek. Imádkozzunk együtt ezért. Mondd, hogy tudok segíteni neked. Vannak ilyen helyzetek az életben, amikor valami hirtelen megterhel minket, becsap a ménkű, anyagilag, fizikailag, az agyunkban bekattam valami történik, vagy egy bűn egyszerűen elkap. Van ilyen, és utána nem tudunk hova nézni, szorongat minket, és akkor ott vannak a tesók mellettünk, hogy de jó, hogy más tud segíteni nekem. Egymás terhét hordozzátok. Ti, akik lelkiek vagytok, állítsátok helyre, mondja Pál. És szelíden oda mehetünk a másikhoz. A másik szó, amiről Pál beszél az 5. versben, az a portion, az arról szól, hogy egy katona hordozza a saját felszerelését. Ez a katonának volt az egységcsomagja.
a felszerelése, a cucc. És azt mondja Pál, hogy mindenki a saját felszerelését hordozza. Amit ő kapott. Na, azt ne add oda valaki másnak. Mindenkinek van ilyen. A keresztény élet mindenben mindenki kap egy csomagot, egy hátizsákot. Ami nem feltétlenül könnyű néha, de azt mondja Pál itt, hogy az a tiéd, az hordozd. Isten nem hívott arra minket, hogy egymás csomagját hordozzuk. Mindenki a maga keresztény életét éli. Mindenki a maga keresztény hitében kell, hogy növekedjen. Az én hitem nem állhat meg a te életedben. Meg kell tanulnunk mindannyiunknak oda menni Krisztushoz. Állandóan ezt a választ kapjátok tőlem, és nagyon ezután is ezt fogjátok kapni, hogyha jöttök imáért, vagy hogy mit csináljak ebben a helyzetben, azt fogom mondani, hogy gyere, imádkozzunk. És figyelj oda arra, hogy Isten mit mond neked. Én nem mondom meg. Én nem tudom a te terheidet hordozni. A te csomagodat. A te keresztény életedet. Neked kell élni. Neked kell megtanulni oda menni Krisztushoz. De ha az életben jön egy nehéz időszak, ami leterhel, amikor elkap valami, és nem tudsz belőle kibújni, itt vagyunk, tesók, hogy hordozzuk a te terhedet. Remélem, ezt is átélted már itt a közösségben, és remélem, növekszünk ebben. Amikor valakiről felemeled ezt a hatalmas terhet, akkor kaphat lehetőséget újra, hogy felálljon, és csak a felszerelését elkezdje újra egymaga vinni. Amikor levesszük valakiről ezt a terhet, akár anyagilag, akár segítünk más módon, hogy na, gyere, szedd össze magad, és indulj el újra. Tamás, ezt olyan könnyű összekeverni. Hát tényleg, lehet adott esetben tényleg nehéz összekeverni, hogy azt mondod, hogy nem, ez a te terhed, ezt neked kell hordani. Vagy az, hogy gyere, hadd segítsek. Különbség van a kettő között, és ezért ez kell bölcsesség, ehhez kell a lélek vezetése, hogy tudjuk, hogy mikor melyik a kettő közül. Mikor kerül valaki szokatlanul nagy megterhelés alá, vagy mikor van csak, hogy az élet terheit viheti. Azt mondja Péter, hogy minden terheteket vessétek őre, mert neki gondja van rátok. Én azt gondolom, hogy egy keresztény ember, amikor megterheltetik, nem az az első, hogy valaki másnak akarja átadni, hanem oda mehet Krisztushoz. Uram, itt van az én terhem, kérlek, hadd vessem a te lábadhoz, én bízni akarok benned, ebben a helyzetben is. Sokszor történik itt a közösségben, én nagyon örülök neki, nehogy félreérts, hogy jöttök, és elmondjátok, hogy mi mentek át. És megvallom, hogy megterhel engem, amikor látom, hogy egy nehézség, egy szívfájdalom ér valakit, elveszt valakit, vagy egy válságon megy keresztül, és ha én ezt a terhet hordozni akarnám, bele nyomorodnék. Ha mindenki rám pakolni a magáit, az én feladatom pásztorként, hogy ezt a terhet oda vigyem Krisztushoz. Hogy Uram, én nem tudom megoldani az ő problémáját, még a magamét se. Hát Uram, gyere és vedd át a terheinket. De milyen jó, hogy így itt vagyunk egymásnak. Én nagyon örülök, hogy jöttök és így beszélünk róla, és így nyíltan itt odahozod a terhedet, hogy Tamás, gyere, imádkozz velem, értem, segíts nekem. De mehetsz a tesódhoz, aki itt van a gyűliben, máshoz is. És milyen kép lenne az, hogyha utána én úgy jönnék gyülekezetbe, hogy így le vagyok terhelve, hogy agyon vagyok nyomva a ti terheitektől. Mintha rajtam állna az egész. Isten, ments! Nekünk van egy pásztorunk. A jó pásztor. Aki velünk van, a füves legelőkre terel, csendes vizekhez, de még a halál völgyének árnyékában is. Ott van. És minden napomat az ő házában tölthetem. Jobb egy nap vele, mint ezer máshol. Ő az, aki a terheket hordozza. Ő a bölcs tanácsos. Ő az erős Isten. Hatodik igevers. Aki pedig az igére tanítanak, az minden javából részecsítse tanítóját. Milyen jó igevers. Szerintem egy aláhúzásra méltó igevers. Van ebben egy alapelv, nem akarok most a pénzről beszélni, de van ebben egy alapelv, ami fontos. Ahol etetnek téged, ott mutasd ki a hálád. Ez az alapelv. Ahol lelkileg táplálnak téged, ott mutasd ki a hálád. Nagyon szívesen fogadok minden hálát. Minden kommentár, minden biblia magyarázó arra fordítja le ezt az igeverset, nem találtam kivételt, hogy ahol lelkileg szolgálnak neked, ahol emberek, akiket Isten elhívott az ige tanítására, lelkileg vetnek a te életedbe, azoknak viszonozhat az ő munkájukat valamilyen módon. Én nem azt várom, hogy ti most értem tegyetek valamit, Isten ments, de nagyon hálás vagyok érte, hogy a gyülekezet elérte azt a méretet, hogy például tud támogatni engem anyagilag. Amikor átvettem a gyülekezetet régen, akkor 3 éven keresztül úgy szolgáltam, hogy a gyülekezet nem adott érte semmit, és nem is vártam, mert láttam Isten gondoskodását más forrásokból. De a gyülekezet elérte azt a méretet, amikor a vének, nem én döntöttem így, a vének úgy döntöttek, hogy Tamás, szeretnénk támogatni téged, és fölvettek engem főállású lelkipásztornak. Milyen áldás ez nekem? Nem a pénz miatt, mert ha nem így tett volna a gyülekezet, Isten más módon gondoskodott volna, de ez felszabadít engem arra, hogy többet foglalkozzam lelki dolgokkal. Hogy jobban öntsem magam abba, amire Isten hívott. És milyen hálás vagyok érte a gyülekezetnek, Istennek és nektek, hogy ahol lelki javakat kaptok, ott támogatás jön, és a te támogatásodból működhet tovább ez a szolgálat. Ha nem tennéd is, Isten gondoskodna. Ez nem egy kell, hanem egy lehet. Vegyél részt így a szolgálatban. 7. vers. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ha eddig nem figyeltél, most figyelj. A mai legfontosabb rész. Gyere vissza, ne a zenére, figyelj. Figyelj. Egy lelki törvényszerűség, ami működött, működik és működni fog. Amit vetsz, azt aratod. Amit elvetsz, azt fogod learatni. Hát ez nagyon egyszerű. Ez működik a fizikai valóságban, és működik a lelki valóságban. Milyen hálásak vagyunk érte, nem? Én a Sárit meg szerettem volna lepni egy gyönyörű kerttel tavasszal. Ezért ősszel, amikor nem figyelt, elültettem tulipánhagymákat a kertbe. Sári nagyon szereti a tulipánokat. És legalább a fele ki is nyílt. Ez inkább rólam szól, mint a hagymákról. És gyönyörködött bennük Sári, de milyen hálás voltam, hogy nem valami más jött ki belőle, hanem amit elvetettem, az lett a végeredmény. Nagyon reméltem, hogy ez így alakul. Ez mindig így van. Amit elvetsz, az fog kinőni belőle. Ebben nem lehet megcsúfolni Istent. És milyen hálásak vagyunk érte, különben nagy káosz lenne, nem? A farmer, aki kukoricát szeretne aratni, az kukoricamagokat szór rá. És nagyon meglepődne, ha dinnye lenne belőle. Tamás, miről szól ez a rész itt most? Ugye a kegyelemről beszélgettünk. Vannak, akik a kegyelem nevében úgy élnek, hogy hát ha szabadok vagyunk, hát akkor én azt csinálhatok, amit akarok. Isten megbocsátja. Isten tényleg megbocsátja. De azok a magokat, amit én elvetek, hogyha testnek vetek, akkor a testből fogok aratni. Isten nem lehet megcsúfolni. Vétkezek valamiben. Oda megyek Isten elé. Uram, kérlek, bocsásd meg. Az 1 János 1.9 azt mondja, amikor én bűnösnek vallom magam Isten előtt, amikor azt mondom, hogy Uram, vétkeztem, és kérem az ő bocsánatát, akkor ő hű és igaz, megbocsátja és megtisztít minden gonoszságból. 100%-osan megbocsájt nekem. Teljesen megbocsájt nekem, sőt, nem is emlékezik arról, hogy mit tettem. De, amikor vétkeztem, elvetettem egy magot. Egy testi magot elvetettem. És az fel fog nőni. És nincs semmi, amit ezzel kapcsolatban csinálhatnék, hogy visszacsináljam. Ez a hangfalból jön? Akkor csukjuk be az ablakokat, légy szíves. Nagyon zavaró ez a zene. Ha te a testednek vetsz, tesóm, és azt mondod, hogy Uram, bocsáss meg, Isten azonnal és 100%-osan megbocsájt neked. De a következmény eljön. Emiatt. A vetés és aratás törvénye miatt. És mennyire örülünk neki, amikor ugye a földművességről beszélünk, hogy hát ki fog nőni, amit elvetek, de ez igaz lelki oldalról is. Amit elvetek, az ki fog nőni. Ha a testnek vetek, akkor a testből fogok aratni. Ha a léleknek vetek, a lélekből fogok aratni. Az egyik romlás, a másik pedig élet. Tamás, ez úgy hangzik, mintha Isten megbüntetne. De hogy büntet meg? Krisztus helyettem a kereszten elhordozta a bűneimet és a büntetést is. Azt mondja a Róma 6.23, hogy a bűn zsoldja a halál. Ha én a büntetését kapnám a vétkeimnek, akkor meg kéne halnom. Krisztus kapta helyettem. De amikor vétkezem, a következményekkel szembesülnem kell. Ha az se jönne el, akkor ezt a törvényszerűséget szegné meg Isten, és ő ezt fölállította. Sőt, akkor mi az, ami megállítana engem abban, hogy ne vétkezzem? Ez, amire Pál tanít minket, a kegyelemben járás, hogy szabadok vagytok a törvény alól, szabadok vagytok a kellekből, ez nem arra ürügy, hogy vétkezzünk. Nem arra lehetőség, hogy na akkor bele a testbe 100%-kal. Hanem lehetőség, hogy ne a bűnnek éljünk, hogy szabadok legyünk a bűn alól. És hogy ne a test következményeiben éljek. Itt van ez az üzenet a kegyelemről, egy hatalmas üzenet. Isten megbocsát, ha vétkezem. Így van. De milyen dolgokban szeretnél élni a jövőben? Mert a mai cselekedeteid meghatározzák, hogy milyen növények, milyen fák között fogod élni az életed. Mert amit elvetsz, az ki fog nőni. Ha én azt választom, hogy beleugrok a bűnbe, utána megtérek belőle, Isten megbocsájt. De romlást fogok aratni. Fájdalmat. Kárt fogok látni. Ezt egy szerető Isten, az én szerető apukám mondja el nekem, és nektek is. Ti mire vágytok, hogy mi nőjön az életetekben? Milyen magokat vettek most? Ez nagyon jól van így. Lehet, hogy azt mondod, ha testnek vetsz, hogy hát ez szörnyű, hogy ez így van. Nem, nem, ez nagyon jól van így, mert ennek az ellenkezője is igaz, ugyanilyen radikálisan, hogyha te a léleknek vetsz, akkor a lélekből fogsz aratni. És nem fogod tudni vissza megállítani ezt a folyamatot, miért is akarnád. Ha a léleknek vetsz, a lélekből fogsz aratni. Ezért mondja itt az ige a 9. versben, hogy a jó cselekvésében pedig ne fáradjatok el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Tamás, én jó magokat vetek, én hűséges vagyok afelett, amit Isten rám bízott, de nem látom semmi eredményét, nincs semmi hála, nincs semmi gyümölcs. Hogyha a léleknek vetsz, biztos, hogy a lélekből fogsz aratni, és lesz gyümölcs. Van egy alapelv a vetés-aratás törvényével kapcsolatban. Nagy titkot árulok el nektek. A vetés és az aratás között idő telik el. Erre egyedül jöttem rá. Angyalföldi gyerek vagyok. Mezőgazdaságot azt nem láttam túl sokat ott. De amikor elmegy a farmer, hogy elvesse a magot, akkor nem megy ki másnap, hogy megnézze, hogy jöhet-e az aratás. Hanem egy idő telik el, amíg az a mag elkezd kisarjadni, felnőni, és eljön az aratás. Itt az időfaktor. És ez az, amiben sok ember téved. Itt van, amiben sok ember megtévesztődik. Hogy, de hát én a testnek vetek, és semmi következménye nincs. Isten megbocsátja. És én nem láttam semmi kárt. A házasságom rendben van, a gyerekeim oké, a szolgálati stimmel, mint hogyha nem lenne következménye. De itt az időfaktor. Amit elvetettem, az fel fog nőni. Amikor leül valaki a tévé elé, és lapozgatja a csatornákat, és elér egy olyanhoz, amit nem kéne, hogy nézzen. És utána nézi egy ideig, és utána tovább megyek. Uram, bocsáss meg. Isten megbocsátja. De a mag már bekerült a földbe, és nem tudom kivenni onnan. Ez a léleknek vetésre is igaz. Itt ez az időfaktor. De el fog jönni. Erről beszél Pál. Élj a kegyelemben, élj a szabadságban, amire Krisztus megváltott. Nem a törvény alatt, de ne felejtsd el, hogy amit vetsz, azt aratod. Legyen ez egy bátorítás, mint fenyegetés. Hol szeretnél élni 10 év múlva? Így sokkal jobb kérdeznem, mert itt egy időfaktor. Amit most vetsz, az meg fogja határozni a jövődet. És ez az utolsó igevers, amit ma megnézzünk, a 10. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Ugye arra bátorított Pál, hogy egymás terhét hordozzuk. Tegyünk jót mindenkivel. Ez a vágyunk gyülekezetként. Tegyünk jót mindenkivel. De itt van egy prioritás, amire Pál felhívja a figyelmünket. Hogy elsősorban azokkal, akik testvéreink a hitben. Én azt gondolom, hogy a segítségnyújtás így működik. Hogy először a családunk, aztán a keresztény családunk, és utána a hitetlenek. És ez nem egy rangsor, hanem egy fontossági sorrend. Először a családom, a feleségem és a gyermekeim, utána pedig a keresztény családom, ti, és utána a hitetlenek. Mindenkinek szeretnénk segíteni, mindenkivel szeretnénk jót tenni, de én nem tudok mindenhol ott lenni. És ez a sorrend segít nekem, hogy ne roncsam el. Péter és János, van egy történet, amiről szeretnék itt beszélni, és utána ez az utolsó. Péter és János, az Apcsel 3-ban azt olvassuk róluk, hogy elmentek a templomba imádkozni, és megláttak a lépcsőn, az ékes kapunál egy születése óta sánta embert, aki alamizsnát kért tőlük. És ránézett Péter és János, ez az ember azt mondta, hogy adjatok valamit. És Péter és János válaszolt, hogy aranyom és ezüstöm nincsen. De Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Én most kapcsoltam ezzel a történettel kapcsolatban, amire nem gondoltam korábban. Az Apcsel 2-ben azt olvassuk, hogy amikor megtért 3000 ember, akkor nagyon sokan eladták a házukat, eladták mindenüket, és letették az apostolok lába elé. Odahozták a vagyonukat, és mindenük közös volt. Én azt gondolom, hogy lett volna Péternek és Jánosnak miből adnia aranyat és ezüstöt. Lehet, hogy nem az övék volt, aranyom és ezüstöm nincs, de a gyülekezetnek lett volna akkor. Mindenki elhozta a vagyonát. De azt mondta, hogy aranyom és ezüstöm nincs, mert nem is ez kell neked, hanem Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És ez az ember felkelt, és járt, és ünnepelte Istent, és nem azt mondta, hogy hol az arany, hol az ezüst, hanem ünnepelte, hogy a szüksége betöltetett. Többször történik, miért mondom ezt a történetet? Többször történik ez, sokszor történik ez, hogy kívülálló hitetlenek segítséget kérnek tőlünk. Hogy hát, ha ti keresztények vagytok, akkor adjatok pénzt, fizess ki a csekket. És sokszor érzem azt, hogy a korábbi tapasztalataimból, hogy a pénz az nem segít. Nem segít nekik. Lehet csak odázza a problémáikat. Mi szeretnénk segíteni, és megtaláljuk a fórumát, és nagyon küszködöm sokszor, hogy hogyan segítsek jól. De úgy érzem, hogy ez lenne a helyes válasz sokszor, hogy aranyom és ezüstöm nincs, mert nem is erre van szükséged, hanem Jézus Krisztusra van szükséged, hogy helyre tegye az életedet. Ma már nagyon ritkán segítünk pénzzel, de nem azért, mert zsugoriak vagyunk. Ha valaki pénzt kér, megkérdezem, hogy mire kéri. Ha ételre kéri, akkor segítünk étellel. De többször volt már olyan, hogy ha valaki pénzt kért, mert mondja, hogy nincs munkája, akkor azt mondjuk, hogy na, van egy kertünk, gyomláld ki a kertet, gyere el, találkozunk szombat reggel. Ha kigyomláltad, adunk érte valamennyi pénzt. És valaki örömmel eljön, de valakit sose látunk. Segítsetek, igyekezzetek mindenkivel jót tenni, de leginkább a testvérekkel a gyülekezetben. Ez az utolsó rész a Galatákban, nem megyünk most tovább. Ez gyakorlati dolgokkal foglalkozik. És két dolgot hangsúlyoztam ki, egyet ma, egyet pedig a múlt héten. Hogy úgy bánunk el a testtel, hogy a léleknek adjuk magunkat. Hogy a lélekben járunk. Ha a lélek azt mondja, hogy vedd fel a telefont és hívd fel azt a tesót, kérdezd meg, hogy van. Akkor vedd fel a telefont, hívd fel azt a tesót és kérdezd meg, hogy van. Ha azt mondja a lélek, hogy most imádkozz azért az emberért, akkor kezdjen imádkozni azért az emberért. És ma megnéztünk egy másik nagyon fontos dolgot, hogy a vetés-aratás törvénye az egy megcáfolhatatlan, megszeghetetlen törvény. Úgy működik, mint a gravitáció. Hiába nem tetszik nekem, ha leugrom egy magas házról, meg fogom tapasztalni a gravitációnak a rám gyakorolt hatását. Én ez alapján, a vetés-aratás törvény alapján azt szeretném kipróbálni, hogy ha léleknek vetek, akkor életet fogok aratni. Nagyon nagy a szükség körülöttünk. Ez a világ tele van szükséggel. Egy csomó ember akarja, hogy a terhét hordozd. És segíthetünk. És úgy tudunk jól segíteni, hogyha lélekben járunk. Volt már ilyen többször a gyülekezetben, hogy én elrontottam, segítettünk, és rosszul segítettünk. Egy adott helyzetben pénzt adtunk, amikor nem kellett volna pénzt adni. És nem láttuk többet viszont azokat az embereket. És nem azt sajnálom, hogy a pénzt nem láttuk viszont, hanem hogy őket nem. Kölcsönkértek, hogy adjunk ennyit, és ők vissza fogják adni. És amikor tudták, hogy nem tudják visszaadni, inkább nem jöttek. Nekem nem kell az a pénz. Én azt szeretném látni, hogy emberek helyreállnak. Hogy a terhek lekerülnek róluk, és elkezdenek járni Krisztus szabadságában. De ebben nekem is van egy felelősségem, hogy jól segítsek. Hogy azt mondjam, hogy nem, ez most a te terhed, vagy hogy nem, most nem úgy segítek, ahogy kéred, hanem máshogy. És ehhez szükségem van arra, hogy a lélek vezessen engem. Ezután is, hogyha szükséged van segítségre, akár anyagi, akár szellemi, akár más, kérjetek. Kérjetek. Nem erre mondtam most, hogy ne. Hanem arra, hogy szeretnénk jól segíteni. És arra kérlek, hogy először a terheidet vidd oda a Jézusnak. Hogy ne emberekre néz, ne emberekbe bíz, hanem Krisztusban. Hogyha te olyan ember vagy, aki versengsz, és emiatt örülsz, hogyha más elbukik, remélem megláttad, hogy akkor lélekben kell járnod. Nem az visz téged előrébb, hogyha mindenki más hátrébb kerül. Mennyi atyám, Uram, imádkozunk, hogy alaposan világíts be a szívünkbe a te igéddel. És leplezd le, hogyha vétkezünk, leplezd le, hogyha rossz megértésünk van valamiről, Uram. Azt mondja a te igéd Jakab levelében, hogy akinek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, és Isten szemrehányás nélkül ad bárkinek, aki kéri. Uram, én egy bárki vagyok, és kérek bölcsességet most. Kérem a gyülekezetnek is, Uram, taníts minket járni a te útjaidon, és úgy segíteni, hogy abból helyreállás legyen a más életében. Hogy egymás terhét tudjuk hordozni. De Uram, imádkozom azért is, hogy nemet tudjunk mondani valakinek, aki a saját felszerelését, saját mindennapi élet dolgait akarja nyakunkba varni. Hogy mindannyiunk eljusson a lelki nagykorúságra, azért kérjük ezt, Uram. Hogy ne legyen semmi, ami elválaszt minket tőle. Ne álljon közé egy ember és közé valaki más, Uram. Imádkozom, hogy ebben a szabadságban tudjunk élni. Áld meg a gyülekezetet, Isten, és amit mondtam, tedd kérlek számunkra alkalmazhatóvá. Lehet, hogy csak így eldadogtam, amit láttam az igédben. Uram, tedd kérlek ezt nagyon alkalmazhatóvá, élhetővé. Szeretnénk engedelmeskedni, Jézus. Tudjuk, hogy megváltottál, és mindent szabad nekünk, Uram. De látjuk, hogy nem minden használ. Ha testnek vetek, akkor a testből aratok. Ha léleknek, akkor viszont csodálatos bőséget láthatok a lélekben. Azt mondta az igéd nekünk, hogy intellek gyermekeim, a lélek szerint éljetek, és a test cselekedeteit ne teljesítsétek. Uram, mennyire vágyunk ezt megélni. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, és tanítasz minket. Köszönjük ezt a vasárnapot, Uram. Köszönjük, hogy közel jössz, Uram, amikor megnyitjuk a szívünket, Isten. És Uram, imádkozunk minden szükségben lévő emberért most, hogy adj nekik bátorságot jönni, kérni, imád kérni, elsősorban tőled segítséget remélni. És Uram, imádkozunk, hogy ott tudjunk lenni egymás számára. Hiszen egy test vagyunk Krisztusban. És amikor valakinek fáj a testben, az egész test szenved tőle. Uram, adj ilyen szívet nekünk. Ilyen szelíd, együttérző szívet. És imádkozom, hogy így egymás terhét tudjuk hordozni, Krisztus. Köszönjük, Isten, hogy velünk vagy, és kérlek, töltsd be a lélekkel újra, frissen, Jézus nevében. Ámen.